Szombat traktátus 22-es fejezetének 145-ös lapját fogjuk ma tanulmányozni, és tulajdonképpen két részre osztható a mai óra. Az első az folytatni fogja a tegnap megkezdett különböző levekkel, főleg gyümölcslevekkel, de mindenféle dolognak a levével való a kapcsolatos szabályoknak az elemzését. És aztán a óra második felében pedig egy kicsit aggádikusabb részekre fogunk evezni. Szó lesz Babilóniáról, arra, hogy milyen más, milyenek a babilóniai rabbik és az izraeli rabbik, a babilóniai szokások és az izraeli szokások, és ez egy kicsit még talán aktuális is, hiszen Babilónia és maga a babilóniai számüzetés az az első szentély lerombolásához datálódik, tehát még így a napnak az aktualitását is megadja a dolog. Tehát akkor térjünk rá magára a leveknek a témájára, és tegnap Smuelnak volt egy olyan kijelentése, Smuelnek, a talmudi bölcsnek, hogy ha valaki levet ételbe facsar, akkor az nem is számít lének, az a lé, legyen az mondjuk gyümölcslé, amit ételbe facsarunk, az maga is étel marad. És mint ilyen, nem tilos a facsarása szombaton. Ugye azt mondtuk, hogy tilos mondjuk a citromból a citromlevet kifacsarni, mert az olyan, mint amikor a búzaszemet kicsépeljük a pejva közül, kiválasztjuk a pejvából a búzaszemet. Ugyanígy, amikor a citromlevet kivesszük a citromból, akkor az ugyanennek a folyamatnak a párhuzama. De ez csak akkor van nincs, hogyha a levet, mint levet akarjuk meginni. Ha viszont ez a lé, ez az ételbe esik bele, valamilyen mondjuk lábos ételbe belefacsarunk egy kis citromlevet, akkor az a citromlé is citromból jön, ami étel, és ételbe esik, tehát mindvégig étel marad. Amer av chizda, amit divre rabbeinu nilmár, cse chöjlev adom ézle szöjh gdeira, ával löjle szöjh kájra. Azt mondta av chizda, innen tanuljuk, hogy akár egy kecskét lehet fejni szombaton, hogyha azt nem egy kancsóba fejjük, hanem be egy lábosba, amiben van étel. Ugye, hogyha közvetlenül a étel lábosba fejjük bele a kecskét, az pontosan ugyanolyan, mint amikor a gyümölcsöt kifacsarjuk, de a gyümölcs levét azt közvetlen az ételbe facsarjuk, és nem pedig mint különálló lé fogjuk felhasználni. Azt mondja Tátra Frizda, hogy ebből látjuk, hogy akkor a kecskét meg lehet fejni úgy, hogy a fejés az közvetlenül egy lábos ételbe történik. Álmak a szavár, máskából lejjel, lejjel, miért? Úgy tűnik, hogy azért, mert a lé, a folyadék, ami ételbe, szilárd állagú ételbe megy bele, az maga is szilárd állagú ételnek tekintendő. És ezért nem tekintjük úgy, hogy mintha itt kijött volna a folyadék a szilárdból, hanem szilárdból szilárdba esett, tehát akkor itt nem változott a kettőnek a státusza egymástól. Most a következő részben ezt a kecskefejéses kérdést fogjuk tisztázni. Természetesen Tamásnak igaza van itt, csak olyan lábosról lehet szó, ami teljes lábos, tehát valamilyen teljes étel van a lábosban. De akkor most ezt mondjuk próbálni tisztázni, hogy akkor hogy is van ez, valóban így van-e, hogy a kecskét lehet az ételes lábosba fejni. Masszif rámi bár háma, zav se chöjle vesze ész, a chalef tame. Via márta sem máska, boa le éhline éhlehu, ve má iszkesir. Azt kérdezi a Talmud. Következőt tanultuk. Azt tanultuk, hogy egy kecskét, ha egy tisztátalan személy megfej, ugye itt a zov, a folyásos tisztátalan az, akiről beszélünk, megfejje a kecskét, akkor a kecskéből kijövő tej az tisztátalanná válik. Most ugye a tej az két módon válhat tisztátalanná. Vagy folyadéknak tekintjük a tejet, és akkor az önmagában azáltal, hogy egy tisztátalan személy hozzáért, maga a folyadék tisztátalanná vált. Ha viszont a tejet nem folyadéknak tekintem, hanem ételnek tekintem, akkor önmagában azáltal, hogy hozzáért az ételhez egy tisztátalan személy, az nem válik tisztátalanná, hanem csak akkor, hogyha valamilyen folyadék által elő van készítve arra, hogy tisztátalanná váljon. Ugye erről tegnap már tanultunk, hogy van 5 folyadék, amit ha hozzáér az ételhez, akkor azt az ételt előkészíti a tisztátalanná válásra. Ugye ez az 5 folyadék a víz, a vér, a tej, a szőlőlé és a méz. Ugye most, ugye, hogyha azt mondom, hogy a tej, ami kijön a kecskéből, az tulajdonképpen nem tej, hanem étel. Miért? Mert ha valamit kifacsarok, de ételbe facsarom, akkor az maga is étel, és nem pedig ital. Akkor ez esetben, hogyha a kecskét kifacsarom, értsd, megfejem, de közvetlen egy lábosba fejem, akkor az a tej az nem más, mint étel, akkor miáltal válik tisztátalanná az étel, már maga a tej, miáltal válik tisztátalanná, nincsen semmilyen olyan folyadék, ami előkészítené a tisztátalanságát. Most ugye ez ne zavarjon minket, hogy maga a tej is egy ilyen folyadék, mert most jelen pillanatban abból indulunk ki, hogy a valamit kifacsarok az ételbe, akkor az maga is étel. Ez esetben a tejet viszont akkor nem tejnek tekintjük, hanem tudom én, sajtnak. De máj iszkesír, kérde amerebb jéhanam, be tipam luch lecheszad piadád, ha hennámi, be tipam luch lecheszad piadád, azt mondja a Talmud, egy másik helyen tanultuk, hogy miáltal válik ez a tej előkészítetté arra, hogy tisztátalan legyen, annak ellenére, hogy ebben az esetben ezt a tejet, ezt nem folyadéknak, hanem szilárd állagú ételnek tekintem, abba a kis nedvességbe, ami a kecskének a bimbójában, ez a nedvesség, mikor elkezdjük fejni a tejet a kecskéből, akkor ez nedvesíti be a tejet, ami ugyancsak nedves, de ez esetben ugye mi ételnek tekintjük, és ez az, amitől a tej aztán tisztátalanná válik, hogyha ugye azáltal, hogy a tisztátalan személy az, aki feji a kecskét. Oké, akkor ezt a kérdést elvetettük, akkor ezek szerint továbbra is fönnáll, vagy még legalábbis nincs megdöntve az az alapelv, hogyha valamit kifacsarunk az étel, közvetlenül ételbe, akkor a kifacsart folyadék is ételnek, szilárd állagú ételnek tekintendő. Masszív rabbina, tamim méz se szohát zészim vá vanim vá novim ke béca mihú vennes tahaj. Ha jöjtszer, mi ke béca tamim? Vi a márta máská bala éjjel éjjel hú, be máj iszkesir. Van egy másik esetünk. Ugye ez a másik eset, amiről most tanulunk a Brájtából, az a következő. Volt egy adag szőlőnk, vagy egy adag olivabogyónk, és ezt a szőlőt vagy olivabogyót kifacsartuk, és kifacsartuk belőle a levet. Ravina azt tanítja, vagy pontosan nem, a Misna azt tanítja, hogyha ez a mennyiség olivabogyó vagy szőlő, ez pontosan egy tojásnyi mennyiség volt, akkor ha pontosan annyi mennyiség volt, mint egy tojás, és kifacsartam belőle a levet, akkor a lé az nem válik tisztátalanná, hanem tiszta lesz. Hogy miért, arra mindjárt rá fogunk térni. Ha viszont több, mint egy pontosan tojás mennyiség a olivabogyó vagy a szőlő, akkor a kifacsart lé az tisztátalanná válik. Ugye alapvetően miről beszélünk? Egy tisztátalan személy fogja a kezében a gyümölcsöt, és facsarja ki belőle a levet. Most ugye a törvény azt mondja, hogy az, amit a tisztátalan személy megérint, étel, az maga tisztátalanná válik. Az az étel, amit az az étel érint, amit megfogott a tisztátalan személy, az is tisztátalanná válhat, de csak akkor, hogyha az elsődlegesen tisztátalanná vált étel mérete, az eléri a egy tojás méretet. Ha elérte az egy tojás méretet, akkor az más ételt is tisztátalanná tud tenni. Most, ha én tisztátalan vagyok, és kifacsarok egy szőlőből szőlőlevet. És ez a szőlő az pont egy tojás méretű, akkor amikor kifacsartam, akkor a szőlő elveszít már a térfogatából, és már kisebb lesz, mint a tojás méretű, és ezért a levet, ami kijön belőle, azt nem teszi tisztátalanná. Ugye, mert itt úgy tekintem, hogy van a szőlő maga, van a leve, és a szőlő, amikor kifacsartam, akkor már kisebb lesz, mint egy tojás méret, és ezért a szőlő levét már nem tudja tisztátalanná tenni. Ha viszont nagyobb, mint egy tojás méret, és miután kifacsartam belőlét, továbbra is megtartja, nagyobb lesz, mint egy tojás méret, akkor a kifacsart szőlő tisztátalanná tudja tenni a levet, ami kijön a szőlőből. Eddig ez stimmel. Igen ám, csak hogyha a kifacsart lé az ételnek tekintendő, akkor hogyha egy lábos ételbe van belefacsarva, hogy az előbb mondtuk, hogy a lé, amit kifacsarok, hogyha közvetlenül ételbe facsartam, akkor az nem is lé, hanem étel, akkor ennek a lének is kell, hogy valami előkészítse arra, hogy tisztátalanná tudjon válni, vagyis valamilyen nedvesség vagy folyadék kell, hogy érje. És hogyha ez így van, akkor ez nem világos, hogy mi teszi a szőlő levét, a nagyobb, mint egy tojás méretű szőlőből kifacsart lét, mi teszi majd előkészítetté arra, hogy tisztátalanná váljon. Mit mondja erre a Talmud? Hú, maisziflava, hú, mefarekla, beszöjhkájra? Azt mondja a Talmud, maga, aki föltette a kérdést, meg is adta a választ. Mi a válasz erre? Hogy mindez csak akkor lenne igaz, hogyha tudom azt, hogy a szőlőt, azt, a szőlőlevét, azt valamilyen lábos ételbe facsartam bele. De ebben az esetben nem erről van szó, hanem a kancsóba facsartam a szőlőlevet, és szőlőléként tekintek rá, és hogyha szőlőlé, akkor az a szőlőtől magától tisztátalanná tud válni, akkor is, hogyha nem nincs előkészítve egy másik nedvesség által, mert a szőlőlevét ez esetben lének, és nem szilárd állagú ételnek tekintjük. Amarab Jirmia, kete naim, a machlikban novim loj huchser. Rabbi Yehuda, oly már muchser. És akkor tulajdonképpen összefoglalva, miről beszélünk? Az a kérdés, hogy a lé, amit kifacsarok egy gyümölcsből, az, hogyha különbség van-e a között, hogy lének tekintem-e, különbség van-e a között, hogyha azt egy kancsóba facsarom, vagy egy lábos ételbe facsarom. Ugye mit mondott Smuel? Smuel azt mondta, hogy az a gyümölcslé, amit ételbe facsarok, az ételnek tekintendő, és csak azt tekintendő italnak, amit italként nem egy lábosba, hanem mondjuk egy kancsóba facsarok. És azt mondja Reb Jirmia, hogy ez a kérdés, hogy a ételre csöpögtetett, vagy az ételbe facsart lé, az lének tekintendő folyadéknak, vagy pedig szilárd állagú ételnek. Ezt a kérdést, ezt már egy korábbi tanák közötti vitában már megtalálom. Kete noiam machlikban novim loj huchsar. Rabbi Yehuda, oly mér muchsar. Azt mondja, mi van akkor, hogyha fogom a szőlőt, és a szőlővel bekenem a kalácsot. Valahogy ott sütötték a kalácsot, akkor a szőlővel így megdörzsölték a kalácsot, és a kalácsra rácsöpögött a szőlőből kijövő lé. Most ugye akkor mi volt a kérdés? Hogy a szőlő maga nedvessé vált a belőle kijött lével. A bölcsek azt mondják, hogy nem vált nedvessé, és ezért a szőlő nem válik tisztátalanná. Rabbi Yehuda azt mondja, hogy nedvessé vált, és ezért tisztátalanná válik. My love, behámeke miflingi. Már szavár, sem máskából éhelő. Valószínűleg pont erről szól a vitájuk. Az a véleményem, amelyik azt mondja, hogy a szőlő nem válik nedvessé, annak kell, hogy nedvessé vál, de mégse válik nedvessé, az miért mondja ezt? Valószínűleg azért, mert úgy tekinti, hogy az a szőlő lé, ami kijött a szőlőből, mivel közvetlenül egy szilárd állagú dologra ment rá, ugye itt a kalácsra, amit sütnek, ezért a szőlőlé nem tekintendő lének, és ezért nem nedvesíti, nem tekintjük úgy, hogy benedvesítette a szőlőt, hogy az tisztátalanná váljon. Az a vélemény pedig, amelyik azt mondja, hogy a szőlő elő lett készítve ezáltal a nedvesség által, hogy tisztátalanná váljon, az a vélemény pedig azt fogja mondani, hogy hiába ételre lett rácsöpögtetve, facsarva a szőlőlé, az a szőlőlé, az továbbra is lé, és nem pedig ételnek számít. Amarav pap, de kul álme máskabbala éhe, lába éhe lú. והחל במשקה בולה איבוד כמפלגי. מר סבר משקה הוא, ומר סבר למשקה הוא. רב פאפה עושה, אז נם ביסטו שהוא יגבר. מיר? אז הוא אומר, מונטטיוק אסט, אז הלי, אמי, אז הג'ימולץ' לי, אמי הג'ימולץ' בול, közvetlenül az ételbe, mondjuk egy lábos ételbe megy, az mindenképpen lének számít. És mi az oka annak, hogy itt, amikor a szőlővel bekenik a kalácsot, akkor vita van a között, hogy az a lé, ami kijön a szőlőből, az vissza nedvesíti-e a szőlőt, vagy sem. Azért, mert itt egy olyan léről van szó, amit nem egyszerűen az ételre tesznek rá, hanem olyan léről, ami elveszhet. Ugye elveszik, mert az a kalácsra rácsöpögtetett, vagy a kalácsot bekent szőlőlé, az el fog párologni, annak már nem lesz nyoma. És erről van a vita, hogy a elveszendő lé, az lének számít, vagy nem számít lének. De pluszod lehán itt a noé, de tányjel, mert a célbe zészén, mi a dájmesz a avajsz huksár. Lesz az fajszom, be melach, loj huksár. Lédaim higia lezészav, leim szaikim láv huksár. Ahogy látjuk abban a vitában is, amit most a papa idéz, hogy van egy oliva bogyó. Az oliva bogyót a kezemmel megütögetek, hogy kicsit kijöjjön belőle a nedvesség, a lé. Akkor a Talmud azt mondja, hogyha azért ne ütögettem meg, mert egy kicsit puhítani akartam a olivákat, akkor azt a lé, ami kijön belőle, lének számít, és előkészít a tisztátalanságra. Lesz vajszan be melach lojhuksár. Hogyha azért ütögettem meg a kezemmel, hogy utána azt így puhább lesz, és akkor jobban bele tudom mártogatni a sóba, ezek szerint valahogy jobban bele lehet az oliva bogyót így mártogatni a sóba, akkor viszont a belőle kijövő lé, az nem számít lének, és ezért nem készítette elő a tisztátalanságra a oliva bogyót. Ha pedig azért csináltam, azért ütögettem meg, hogy megnézzem, hogy mennyire puha, hogy eljött az ideje, hogy leszedjem, leszüreteljem, akkor Rabbi Huda azt mondja, huksár, Rabbi Huda azt mondja, hogy elő lett készítve, és a bölcsek azt mondják, hogy nem lett előkészítve. Miről szól valószínűleg a vitájuk? Pontosan erről, hogy olyan lé, amit eleve kárba fog veszni, és semmilyen módon nem fog megmaradni, ez a lé, ez lének, folyadéknak számítható, vagy sem. Amarav huna bár brédrav Yeshua, hanné tanai, ve máska imed lépú miflégi, ve hannak tanai, ve máska imed a cáhcachaik a miflégi. De Funa szerint nem pontos ez a párhuzam, mert akkor lehet még egy felvetéssel élni. Nem egyszerűen az a kérdés, hogy a lé, ami megmarad, ami biztos, hogy el fog veszni, az lének számít, vagy sem, hanem egy olyan lé, ami nem egyszerűen el fog veszni, hanem csak a kenésre van használva, arra, hogy a felülete valaminek esztétikusabb legyen, mint a kalács esetén, akkor az lének számít, vagy nem számít lének. Oké. Akkor bárhogy is legyen, még mindenképpen ezt a témát járjuk körül, hogy a lé, valaminek a leve, mondjuk gyümölcslé, amit kifacsarok, de közvetlenül szilárd ételbe facsarom, az mivel a szilárd dologból, a gyümölcsből jön, és szilárd dologba, az ételbe esik, ezért magát a lét is nem tekintem folyadéknak, hanem ételnek tekintem. Amarav zeira, amarav chia barashi, amarav a szöjhét adom eskel se la novim le szöjh deira, aben löj le szöjh kájra, ve dag le ciroj, a finu le szöjh kájra. Azt tanította Rav Zeira Rav nevében. Az ember foghat egy fürt szöllőt, és belefacsarhatja szombaton az egy lábos ételbe. De nem egy különálló kancsóba. Miért? Ugye a lábos ételbe csak facsarja bele, akkor úgy tekintjük, hogy tulajdonképpen ételt ételbe tett, Ugye, ahogy az előbb mondtuk, hogy valami belefacsarok közvetlen ételbe, az ételnek számít. Ha viszont kancsóba facsarja bele, akkor ezzel egyértelműen kinyilvánítja, hogy a levére van szüksége, hogy a levét tartja számon, és ezért akkor a léthoz létre, hoz létre a gyümölcsből, és akkor ezzel a cséplésnek a szombati tilalmát szegi meg. Mert daglet sziraj, a filo lesz szöjhkájra, viszont ha van egy hal, ami meg lett egy főtt hal, és azt akarom kifacsarni, abból a levét, annak a levét akarom kifacsarni, azt nem csak egy lábosba facsarhatom, hanem kifacsarhatom egy kancsóba is, feltetően azért, mert ott nem a levére van szükség, biztos, hogy nem a levére van szükség, nem akarom meginni a levét a főtt halnak, hanem a halat akarom egy kicsit szilárdabbá, vagy kevésbé nedvessé tenni. Jasszáv Rav Dimi kamerlőle hasmájsza, most Rav Dimi idézte ezt a tanítást, és amellél Vájjele Rav Dimi, és erre azt mondta a Vájjele Rav Diminek, átum is mejde Rav Masznisin, ve loj kaseléhu, annam is mejde Smuel Masznisin la, ve kaselon. Azt mondta a Vájjele Rav Diminek, ti ezt a tanítást, ezt Ráv nevében tanítottátok, és ezért teljesen koherens a dolog. Az én problémám az az, hogy én ezt a tanítást Smuel nevében hallottam, és ha viszont Smuelhoz idézzük ezt a tanítást, akkor a dolog nem koherens. Miért? Mi amar Smuel daglet sziraira filoszői kájra? Hogyan lenne lehetséges, hogy Smuel valóban azt mondta, hogy a főtt halat ki lehet facsarni nem csak egy lábosba, hanem egy kancsóba is? Ha itt már kvasim se szachtan amar ráv le gufam mutar, mi mélyen patúr, rával aszul, és laka ez bén le gufam mutar, bén le gufam, mi mélyen mutar. És egy kicsit komplikált rész következik. Arról lesz szó, hogy amikor eddig ugye beszéltünk különböző leveknek a facsarásáról, akkor szó volt gyümölcsről, szó volt a tehén fejéséről, vagy kecske fejéséről, most ugye főtt ételeknek, főtt vagy savanyított ételeknek a levének a kifacsárásáról lesz szó. És itt lesz egy pár vélemény, érdemes magunknak följegyezni, hogyha komolyan vesszük a dolgot, és meg akarjuk jegyezni, hogy kinek mi a véleménye. A következőt mondja, következő két kategória van. Van kvasim és slakösz. Kvasim az a savanyított zöldségek. És a savanyított zöldségeket kifacsarom. Akkor Ráv szerint, hogyha a kifacsarásnak a célja az az, hogy megmaradjon a savanyított zöldség, de ne legyen benne annyi folyadék, akkor ez teljesen szabad, ez megengedett szombaton. Miért? Mert itt miért facsarom ki a zöldséget? Nem a folyadék miatt, nem a folyadék szeretném felhasználni, hanem a megmaradt zöldséget szeretném felhasználni. Hogyha a folyadékot szeretném felhasználni, rá azt mondja, hogy ugyan nem kell, hogy áldozatot hozzak, ez nem egy számít egy tórai szombatszegésnek, de mégiscsak tilos. Ha viszont slakaiszról van szó, főtt zöldségről, akkor rá szerint mindegy, hogy azért facsarom ki, mert a zöldséget akarom megenni, vagy azért facsarom ki, mert a zöldségnek a nedvességére van szükségem, mindenképpen ez megengedett. Most ez ugye koherens is, azzal, amit korábban mondtunk, hogy a halat ki lehet facsarni, a főtt halat ki lehet facsarni, függetlenül attól, hogy lábosba facsarom, vagy pedig a kancsóba facsarom. Ez Rávnak a véleménye. Smuel amár. Echot kvasin ve echot slachit, le gufan mutar le mémén paturával asszur. Smuel viszont azon az állásponton volt, hogy mindegy, hogy főtt zöldségről van szó, vagy savanyított zöldségről van szó, csak akkor lehet kifacsarni belőle a nedvet, hogyha a zöldséget akarom megenni, és a nedvtől meg akarok szabadulni. Ha viszont a nedvet akarom megenni, vagy a nedvek kedvéért facsarom ki az adott zöldséget, akkor ez ugyan nem tórai tilalom, de mégiscsak tilos. Most, hogyha Smuel ezt állította, akkor az azt jelenti, hogy szerinte például a halat a főtt halat, ami ugyanolyan kategória, mint a főtt zöldség, a főtt halat nem lehetne szabad kancsóba kifacsarni, mert amikor kancsóba facsarok valamit, akkor azzal kifejezem, hogy a nedvekre, a levekre van szükségem. És ezért mondta azt a báje, hogy ha Smuel tanítását vennénk, vagy Smuel tanításaként vennénk ezt a hal kifacsarás engedményt, akkor a dologban lenne egy koherencia zavar. Amerleim, Elohim einai rov, loj zar, mi pumédere bírmia Smuelé. Erre azt mondta neki Rav Dimi, Istenem, saját szememmel láttam, és nem pedig idegen szemekkel. Én Rav Jirmia láttam, én hallottam Rav Jirmiától, Rav Jirmia hallotta Rav Zérától, Rav Zérától hallotta Rav Chiabar Ashitól, Rav Chiabar Ashi pedig Ráftól magától hallotta ezt a tanítást, hogy a halat, a főtt halat ki lehet facsarni kancsóba. Magyarul azt akar ezzel mondani, hogy nincs mind aggódnod, hogy itt van egy koherencia az a Smuel és Smuel tanítása között, mert ezt nem Smuel mondta, hanem Ráv mondta. Gufa kvasim se szhatan, amar Ráv le gufam mutar, le mi mélyen patul, ával asszor, sluka is bén le gufam mélyen mutar. Most végig fogja venni a Talmud összesen, eddig két véleményt említettünk itt a főzöldség, savanyított zöldség kontextusában, és most lesz egy harmadik vélemény is, de először végigvesszük mind a három véleményt még egyszer. Ráv ugyanis akkor, tehát azt mondta, hogy ha a savanyított zöldségről van szó, akkor ha a zöldség miatt, a zöldséget akarom megszabadítani a nedvektől, akkor ki lehet facsarni a zöldséget. Hogyha a nedveire, a savanyított zöldségnek a nedvére van szükségem, akkor az tórailag nem tilos, de a rabbik mégiscsak megtiltották. Ha a földzöldségről van szó, akkor mind a két esetben megengedett, ez Ráv véleménye. Smuel véleménye az az, hogy ha a földzöldség, akár földzöldségről, akár savanyított zöldségről van szó, csak akkor megengedett a kifacsarása, hogyha a zöldségre van szükségem, és nem akkor, hogyha a nedvre van szükségem. Hogyha a nedvre van szükségem, akkor az nem egy tórai tilalom, de a rabbik megtiltották mind a két esetben, mindegy, hogy földzöldségről vagy savanyított zöldségről van szó, és erre bejön egy harmadik vélemény, Rabbi Yochanan Amar, Echot Kvasim, Echot Slakais, ő az majdnem ugyanolyan, mint Smuel véleménye, ő is azt mondja, hogy mindegy, hogy főtt zöldségről, vagy savanyított zöldségről van szó, hogyha a nedveket kifacsarom, és a kifacsarással a zöldséget akarom jobbá tenni, akkor ez rendben van. Ha viszont a levére van szükségem, és a leve miatt facsarom ki, az a tórai tilalomba is beleesik. Oké. Mészvész, hogy hátén kvasim, be sábasz a cőrek a sábasz, a velői le cőrek mőjtse sábasz. Be zészim van novim le iszhat, ve im szlachát hájav hátasz. Tanultuk egy brájtában, hogy a savanyított zöldséget ki lehet facsarni szombaton, hogyha szombaton van szükségem a dologra, de nem akkor, hogyha a szombat után van szükségem a dologra. Ha pedig olivabogyóról, vagy szőlőről van szó, azt mindenképp tilos kifacsarnom. Mit látok ebből? Kásele Ráv, Kásele Smuel, vagy Kásele Rabbi Yochanan? Azt látom, hogy ez a brájta, ez mind a három véleménnyel szembe megy. Miért? Mert mind a három vélemény csak bizonyos esetben engedné meg, hogy a savanyított zöldséget kifacsarjam, csak abban az esetben, hogyha biztos, hogy a zöldség miatt facsarom ki a savanyított zöldséget, és nem pedig a lé miatt, ami kijön belőle. Azt mondja, a Talmud, Ráv me tárecetai mély, Smuel me tárecetai mély, Ráv Jéhene me tárecetai mély, mind a hárman a saját véleményüknek megfelelően fogják megválaszolni a dolgot, és amúgy nagyon hasonlóan fogják. Mind a hárman azt fogják mondani, hogy miről van szó, azért van megengedve, hogy szombaton, hogy kifacsarjuk ezt a savanyú zöldséget, savanyított zöldséget, mert a zöldségre van szükségünk, és nem pedig a levére. Ráv me tárecetai mész, hogy hátén kvasim, és sábasz egy szerek sábasz. Ráv azt fogja mondani, hogy itt arról van szó, hogy szabad kifacsarni a savanyított zöldséget, hogyha a szombatra van rá szükségem, de nem, hogyha a szombat estére készülök ezzel. Mikor, miről beszélünk itt, bár medvanim a murim, le guffanával, milyen patorával asszor, akkor, hogyha a zöldségre magára van, a tartok igényt, nem pedig akkor, hogyha a zöldségnek a levélemet, hogy a zöldség levélet tartanék igényt, akkor az ugyan olajilag nem tilos, de mégiscsak a rabbik megtiltották. És lakos bénle guffan bénle mélyen mutal, viszont az főtt zöldséget azt mindenképp ki lehet facsarni, mindegy, hogy a levére vagy magára a zöldségre van szükségem. Zészinván novim la iszhajt, imszaktan háv, hát azt a olivabogyót és a szőlőt viszont egyáltalán nem lehet facsarni, és hogyha facsartam, akkor azzal a tórai szombatszegést tettem. Shmuel me tárecetem mély, Shmuel pedig a saját maga véleménye szerint fogja magyarázni ezt a brájtát. Ő azt fogja mondani, hogy hátink vasim, és sávazat szőlek, sávaz hua dinne, slakizba menj, van ima murim le gufana, vagy löjlem me mélyem. Ő azt fogja mondani, hogy szabad szombaton facsarni a zöldséget, mindegy, hogy főtt zöldség, vagy savanyított zöldség. A lényeg az, hogy a zöldségre tartok igényt, és nem pedig a zöldségnek a levére. De hogyha a levére tartanék igényt, akkor az tórailag nem tilos, de a rabbik megtiltották. A olivabogyó és a szőlő az viszont tórailag is tilos. Rabbi Jéhalan pedig azt fogja mondani, hogy hátink fosin a cejek sávesz, vagy hogy echot kosin, echot slakész, szabad mind a főtt zöldséget, mind a savanyított zöldséget facsarni szombaton, hogyha a zöldségre van szükségem. Ha viszont nem a zöldségre, hanem a levére van szükségem, akkor az a tórai tilalmat is megszegi, ugyanúgy, mint ahogy a olivabogyó és a szőlő facsarása szombaton ugyancsak tórai tilalom. Amarav chia barashi, amarav rav, dvar tojrein, chayavelen, trisza zészinván, novimből vád, ef chia barashi szerint csak is a szőlő és az olivabogyó préselése az, ami a szombati tilalmat tórai szinten is megszegi. Hén tanít vémén ásja tajra, dvár tajra, éne hájvele, drissza, zészim, van, amin bilvád, és ugyanezt tanította a dvémén ásja is, hogy a tóra törvénye szerint csak a olivabogyó és a szőlő préselése az, ami szombatszegés lenne a tóra szerint. Oké. Ezzel ezt az egész kérdést tulajdonképpen lezártuk, és összefoglalva, tehát akkor azt mondjuk, hogy általában úgy fogalmazunk, hogy a lé, ami szilárd dologból jön, de szilárd dologra esik, ételbe van bele facsarva, azt nem tekintjük lének, nem tekintjük facsarásnak. És itt ugye a végén három vélemény van azzal kapcsolatban, hogy amikor a főtt zöldséget, vagy savanyított zöldséget facsarok, akkor azt milyen módon szabad szombaton csinálni, és milyen módon tilos szombaton csinálni, és milyen módon szegek meg akár tórai tilalmat ezzel. Dvéme Nase itt az utolsó tanításban azt mondta, hogy a gyümölcs facsarás tilalma a tóra törvénye szerint csak is az olivabogyóra és a szőlőre vonatkozik, mert ez az a két gyümölcs, amit a levért tartanak. De mondott még valamit Dvéme Nase, aminek semmi köze az eddig tárgyalt témákhoz, de ha már Dvéme Nase-ről van szó, akkor ezt a másik tanítást is idézzük. Én mi éd, mi pi éd, kasher. Azt is mondta Dvéme Nase, hogy egy tanú, egy másik tanúnak a tanúvallomását tanúvallomás, egy másik tanúvallomás alapján nem számít tanúvallomásnak. Tehát csak az számít tanúvallomásnak, amikor a tanú saját maga személyesen látta a történteket, de hogyha ő hallotta attól, aki személyesen látta, az már nem számít tanúskodásnak. Ela le eidus isabil vád. Egy kivétel van ezelől. Mi ez a kivétel? Amikor egy szalma özvegyet mentenek föl. Ugye, miről van szó? Ugye, a házassági kötelék az egyik legszigorúbb szabály a tórában. Ugye, a házasság törés az egyik legszigorúbb tilalom. Hogyha egy asszonynak eltűnik a férje, akkor nem tudjuk akkor úgynevezett szalma özvegy, mert nem tudjuk felmenteni a házasság köteléke alól, és nem tudjuk neki azt mondani nyugodt szívvel, hogy akkor menjen és házasodjon össze valaki mással, mert attól félünk, hogyha ezt megengednénk, akkor egy pár év múlva esetleg a férj mégiscsak előkerülne, és akkor itt kiderül retroaktív, hogy itt létrejött egy házasságtörés. Úgyhogy a történelem során az egyik legnagyobb probléma, és az egyik mélyebben és részletesebben kitárgyalt rabinikus responzum, levelezés, irodalom, az a szalma özvegyekkel volt kapcsolatos. Hogy lehet megtalálni mégiscsak azt, ahogy, hogy föl lehessen menteni egy ilyen helyzetbe került asszonyt a korábbi házasság köteléke alól? Az egyik dolog, amiben a talmudi bölcsek engedélyt tesznek, az az, hogyha valaki tanúskodik valamilyen témában, mindig csak akkor lehet tanúskodni, hogyha személyesen láttam a dolgot. De a szalma özvegység esetén, hogyha én nem láttam, hogy a férj meghalt, de hallottam valakitől, aki látta, hogy a férj meghalt, akkor ez a tanúskodás is már tanúskodásnak számít, és fel tudja menteni, elég erős ahhoz, hogy fölmentse a szalma özvegyasszony a házasság köteléke alól. Baja lejú, éd mi pi éd lejdusz behaj máu, Rav Ami Asszir, Rav Assi Sari. Talmud a következőt kérdezi. Azt mondta, hogy a Dvejmenáse, hogy az egyetlen hely, ahol az is tanúvallomásnak bizonyul, amikor én nem láttam az adott dolgot, de hallottam attól, aki látta az adott dolgot, azaz a férj halála a szalma özvegység felmentése érdekében. Igen, ám csak, hogy van egy másik törvény is, amivel kapcsolatban vitatkoznak a bölcsek. És ez pedig az első szülött állaton ejtett testi hiba. Ugye az első szülött állatnál a következő a szabály. Az első szülött állat az a kohanitának jár, és a kohanita az állatot föl kell, hogy vigye és feláldozza a szentélyben, és egy bizonyos részét megeheti. Ha viszont valamilyen testi hiba került az állatba, akkor nem kell, hogy a szentélyben föl legyen áldozva, hanem így már a kohanita megeheti, elfogyaszthatja az állatot áldozathozatal nélkül is. Most a probléma az az, hogy mindez csak akkor van így, hogyha az a testi hiba, ami az állaton esett, ez nem szándékosan ejtették az állaton. Ha viszont szándékosan ejtettek hibát rajta, akkor a bölcsek megtiltották, hogy az mentesítsen az áldozathozatal alól, mert nem akarták, hogy szándékosan az emberek elkezdjenek kárt tenni ezekben az állatokban, és ezért ezt így rendelkeztek. Most a kérdés az, hogyha van az állaton egy hiba, de nem tudjuk, hogy ezt szándékosan hozták, vagy pedig magától került rá ez a hiba, ez a testi hiba. Akkor erre azt mondja a Talmud, Rav Ami Assir, Rav Assi Sari, hogyha csak egy olyan tanú tanúskodik, hogy ez a hiba, ez nem egy szándékosan ejtett hiba, aki nem látta ugyan személyesen, hanem csak hallotta valakitől, aki látta, hogy ez véletlenül került rá, önszántokon kívül került rá ez a hiba erre az első szölt állatra, akkor Rav Ami szerint ez nem elég, Rav Assi szerint viszont elég. Szerintem, hogy itt arról szól a vitájuk, hogy ebben az esetben is elége az olyan tanúskodás, ami nem személyes tanúskodás, hanem csak hallásból valaki tanúskodik, úgy, hogy ő hallotta attól, aki viszont személyesen látta. Amelé rav, amelé rav assi. Hatán ed vémen náse én, éd mi pi éd, kasse elele éd, az isabil vár. Most erre azt mondta rav ami, rav assinak, hogy én azt mondom, hogy a elsőszülött állaton esett hiba esetén nem elég az ilyen áttételes tanúskodás. És miért mondom ezt? Mert vémen náse azt mondta, hogy egyetlen hely van, ahol elégnek tekintjük az áttételes tanúskodást, és ez pedig, amikor a szalva özvegyet mentjük föl. Akkor te hogyan mondhatod azt, hogy az elsőszülött állaton ejtett hibánál is elfogadjuk ezt az áttételes tanúskodást? Éma leédusak isak sére labilvád. Azt mondja a Talmud, én másképp értelmeztem Démenásének a mondását. Nem arról van szó, hogy az egyetlen hely, ahol megengedett az áttételes tanúskodás, az, ahol az asszonyt fölmentjük, tehát a szalma özvegység felmentése, hanem úgy értelmeztem, hogy az egyetlen hely, vagy az egyetlen helyek, ahol megengedett az áttételes tanúskodás, az azok a helyek, ahol amúgy asszonyok is tanúskodhatnak. És mivel az elsőszült állatoknak erre a ejtett hiba, testi hiba kapcsán ők tanúskodhatnának, akkor az áttételes tanúskodást is el lehet fogadni. Rav Jémár, Ichsár, Édmi, Pi, Édlebe, Bihajr. Rav Jémárral történt, meséli a Talmud, hogy ennek megfelelően egy elsőszült állatot felmentett, az áldozathozatal alól, úgy, hogy az, hogy az a testi hiba az elsőszült állaton esett, ez akaraton kívül történt, ezt csak egy áttételes tanúskodással tudta. Karilea, Meimár, Jémár, Sari, Bohra. És erre azt mondták a Meimárról, nézd csak meg, Jémár fölment az első szülöttség alól. Mi hilkassa, édmi piét, kassel, bechöl, és ez valóban a halaká is, hogy a áttételes tanúskodás az erre is elég. A elsőszült állaton esett testi hibánál annak bizonyítására, hogy az nem szándékosan lett rajta ejtve az a hiba, hanem szándékon kívül, erre is elég az, hogy a tanúskodás az egy áttételes tanúskodás legyen, és nem pedig egy közvetlen tanúskodás. Következő rész az a Misnának azt a részét fogja tisztázni, az utolsó rész, ami még a levekkel foglalkozik, a maguktól kifolyó levekkel. Ha visszaemlékezünk, akkor ugye arról volt alapvetően szó a Misnában, amikor a gyümölcsből magától kijött a lé szombaton, és hogy szabad-e ezt a levet használni szombaton vagy sem, és akkor itt különbséget tettünk a légyümölcs, nem légyümölcs között, és így tovább. A végén szó volt a lépes mézről. Amikor a lépes mézet megtörik, a lépet magát, és elkezd belőle kifolyni a méz, maga a kifolyás szombaton történik. Szabad-e használni ezt a mézet, ami szombaton folyt ki belőle? A bölcsek megtiltják, de a Lazar pedig megengedi. Ki azt mondja, ha is jemén a da, azt mondja, hogy ájtim a sniszimbe, de éj, zészivál, nem is észke, mert a sábesz, hogy acim átszom a szurim, de a Lazar, de a simen matinim. Meséli a Talmud, hogy amikor jött rá Hoisia a Hárdából, akkor hozta magával a következő tanítást. Olivabogyó, vagy szőlő, amit szombaton nyomogattak meg, préseltek meg, vagy szombat előtt préseltek meg, de szombaton kijött belőlük a lé, a bölcsek szerint ez a lé, ez szombaton tilos, de a Lazar esőbb Simon szerint pedig megengedett. Azt mondja, hogy a Lazar nem csak a méz, a lépes méz kapcsán engedi meg, hanem maga a szőlő és a olivabogyó kapcsán is a szombaton kifolyt, magától kifolyt levet megengedi. Amarav Jaiszev, Gávraje Széra, Aszalás Minan? Szerintem Jaiszev, miért kell ezt mondani? A Misna már mondta, hogy ez Rabbi Lazar szerint megengedett, akkor miért kell itt hozzátenni a Simont? Mi ennek a tanításnak a jelentősége? Amelé ára báje, túvak a másmalon, de imasz niszen hával mina, haszom hú, de mi kare okra, löszöjf okra. Ával halka, de mi kare okra, löszöjf máske, én a löjk, a másmalon. Azt mondja a Talmud, miért kellett ezt hangsúlyozni? Azért, mert a mi misnánkban csak a mézről, a lépes mézről volt szó, itt pedig szó van a szőlőről és az olivabogyóról is. És ezért gondolhattuk, ha csak a mi misnánknak az információ lenne meg, akkor gondolhattuk volna, hogy Lazar az csak a lépes méz kapcsán tesz egy ilyen engedményt. Miért? Mert a méz maga az ugyanolyan étel, mint a lépes méz. És ezért a kettőt azt ugyanolyan kategóriának tekinti. De az olivabogyóból vagy a szőlőből kijövő lé, az lé szemben az olivabogyóval és a szőlővel, ami viszont szilárd állagú étel. És hogy ott is megengedni, ez egy hidus, ez egy különlegesség, és ezért kellett ezt kihangsúlyozni. Oké, ezzel ezt a kérdést lezártuk. Most arról lesz szó, hogy lehet-e, van-e főzés után? Mi azt jelenti, hogyha van egy főtt étel, és én azt a főtt ételt forró vízben újra átmelegítem, akkor azzal újra főzök-e, és meg, a főzés tilalmát megszegem-e szombaton. Kol se bechami, mert a sábes, sajna is se bechami, mert sábes. Ha valamit megfőztek szombaton, forró vízben, szombat előtt, pénteken forró vízben, aztán ez kihűlt, akkor szombaton újra be lehet áztatni forró vízbe. De kol se lojboj bechami, mert a sábes. De minden olyan dolog, amit nem főztek meg szombat előtt, pénteken forró vízben, azt nem lehet forró vízbe tenni szombaton. Ugye, miről beszélünk? Mondjuk van egy főtt húsdarab, amit a levesben főztek meg. Én ezt a húsdarabot szombaton, már hiába hideg, beletehetem a forró vízbe, mert ha egyszer megfőzték, akkor nem lehet még egyszer megfőzni. Nincs két főzés. Az ember egyszer már megfőzött van, megfőtt, akkor már megfőtt, és nem lehet még egyszer megfőzni. És ezért nyugodtan így föl lehet melegíteni, hogy a levesben egyszer már megfőtt húst, most újra belerakom a forró vízbe, és ezzel fölmelegítem. Ha viszont egy olyan húsról van szó, mondjuk, amit nem főztünk meg szombat előtt, akkor azt szombaton nem lehet forró vízbe belerakni, mert azzal tulajdonképpen most fogom megfőzni, és a megfőzése az tilos. Chutz minem a liach hajoson, ve kuljesz ha ispanis, sáde haszan, higmár melachtan. Azoknál a dolgoknál is, amit nem főztek meg szombat előtt, mondjuk nem tudom én, párizsi, azt nem lehet forró vízbe áztatni, de át lehet mosni forró vízbe, és ezzel egy kicsit megmelegíteni. Magyarul, tehát még egyszer, a törvény az az, hogyha valami megfőtt szombat előtt forró vízben, akkor most hiába hideg, újra belerakhatom, beáztathatom forró vízbe, és így átmelegíthetem, és ezt nem tekintem főzésnek. Ha nem főtt meg szombat előtt, akkor nem meríthetem, vagy nem áztathatom forró vízbe, de átmoshatom gyorsan, átöblíthetem forró vízben, és ezzel megmelegíthetem. De vannak kivételek. Mik ezek a kivételek? A sózott hal és tonhal, mert ezeknek a elősózott, savanyított halaknak, hogyha csak átmosdatnám, vagy átömlíteném forró vízben, már ez a befejezése a főzésének. Még annyira már meg vannak dolgozva a besózásuk által, hogy amikor átöblítem forró vízzel, az tulajdonképpen olyan, mintha megfőzném forró vízben, és ezért ez tilos. Jó, ez volt a misna. Azt kérdezi a Talmud, hogy goimáj, milyen olyan étel van, amit már egyszer olyan hús mondjuk, amit már egyszer megfőztem szombat előtt, és most újra betenném a forró vízbe, hogy ezzel átmelegítsem. Amer a száfra, aki göntárnak losszad Rabbi Áma. Azt mondta, Rabbi Száfra, például Rabbi Ába csirkehúsa. Amer a száfra zimna háda iklesz lehaszam. Vagy ajkni miné. Azt mondja, képzeljétek el, meséljen Rabbi Száfra. Egyszer vendégül látott engem ott Izraelben. Vagy ajkni miné. És ettem belőle, ebből a kétszer melegített csirkéből, amit megfőztek szombat előtt, és szombaton újra beáztatták forró vízbe a csirkét. De illai Rabbi Ába, de askene hamre bát lassza trafe, és ha nem lett volna ott Rabbi Ába, aki gyorsan adott nekem egy 3 éves finom bort, akkor elhánytam volna magam, mert annyira rossz volt ez a kétszer főtt csirkehús. De bieichanan rájek mi kutach de bavloi. Most, ha már itt erről van szó, ezek szerint Rav Száfra, aki Babilóniából ment Izraelbe, ő nem tudta elviselni ezt a kétszer főtt csirkehúst. Most lesznek ellenpéldák, hogy különböző, és itt jutunk el a két közösség, az izraeli és a babiloniai közösség közötti kulturális és gasztronómiai különbségekhez. Ugye Rav Száfra majdnem elhányta magát Rabbi Ába kétszer főtt csirkehúsától, de Rabbi Jojhanan pedig, aki Izraelből volt, ő majdnem elhányta magát a babiloniai joghurttól. Ez a kutach bavli, ez valamilyen ilyen joghurt, vagy ilyen mártásszerűség, amit Babilóniában használtak, és nagyon savanyú volt. Ez többször szerepel, az egyik leggyakrabban szerepülő ilyen ételt, vagy ilyen mártásféleség, amit Babiloniában használtak, és azt mondja, hogy Jochanan, aki Izraelben volt, ő ezt egyszer megkóstolta, és ettől nagyon rosszul lett. Amár Rabbi Yosef, lirakanon, tárnege lassza de ába. Rabbi Yosef azt mondta, mi pedig, akik babiloniaiak vagyunk, mi pedig Rabbi Abának a csirkehúsától tudjuk magunkat elhányni. Vaj, de amár Rabbi Gáza zimna háda áklile haszon, vavde kutak de bavla, és illuminé kalbriche már ava. És a másik pedig, hogy ne mondd azt, hogy olyan rossz volt a babiloniai joghurt, mert azt tudom, hogy egyszer ott járt Rav Gáza nálatok Izraelben, és készített ilyen babiloniai joghurtot, és az emberek még kértek belőle, még akartak belőle kóstolni. Magyarul Rav Yosef kicsit leoltja Rabbi Jochanan, kicsit ment egymással a vita. Rav Száfra azt mondja, hogy ő, aki babiloniai volt, őnek nagyon nem ízlett az Izraelben használatos, Rav Száfra által főzött kétszer főtt csirkehús. De Rabbi Jochanan válaszol azt, hogy én meg nagyon nem szeretem a babiloniai joghurtot. De Rabbi Yosef meg azt mondja, hogy nem mondd, hogy te nem szereted a joghurtot, lehet, hogy te nem szereted, de mások Izraelben szeretik, és mi pedig kifejezetten utáljuk a kétszer főtt csirkehúst. Kol se lajba bechamim. Mit mond a Talmud? Mit mond a Misna? Hogyha valami nem lett megfőzve szombat előtt, akkor szombaton nem szabad forró vízbe áztatni, mert ezzel olyan, mintha megfőznénk. De átmosni, átöblíteni azt lehet. Hiddiach máj, amire Rav Yosef hiddiach chayav chatos. Azt is ilyen mondta a Talmud, hogy tilos, hogy át lehet öblíteni általában ezeket a dolgokat, amit szombat előtt nem lett megfőzve, át lehet öblíteni forró vízbe, de például ezt a sózott tonhalat, ezt nem lehet, mert ezzel már olyan, mintha megfőztük volna, mert annyira finom, annyira kifinomult a és könnyen fő, hogyha csak átöblíted forró vízzel, azzal már gyakorlatilag megfőzted. És mennyire így van ez? Amár Rav Yosef hiddiach chatos, hogyha valaki így tett mégis, és mégis csak átöblítette ezt a sózott halat forró vízben, az a szombati szombatszegésnek számít. Amár már beredre vina af anon namitanina, kutsu miliach jasson, hogy kuliszél szpánasá, de haszon zöjjük már ma lahasszon, smáj mina. Azt tanította már Ravina fia, hogy ők is úgy tanulták, hogy ez a sózott hal, ez, hogyha csak átöblítjük, akkor már ezzel befejezzük a főzését, ez már olyan, mint a főztük, megfőztük volna, és ezért az tilos. Most akkor vissza fogunk térni a babiloniai és izraeli szokások és jelenségek közötti különbségekre. Yassiv Rab Chia bar Ava Rab Asik Meid Rab Yehanan. Egyszer Rab Chia bar Ava és Rab Asik Rab Yehanan előtt üldögeltek. Yassiv Rab Yehanan, vagy Kamenam nem. És Rab Yehanan, a mester egy kicsit elszunyikált. És ők pedig elkezdtek akkor beszélgetni, amíg a mester nem tanít, akkor elkezdtenek beszélgetni mindenféle érdekességről. Amelé Rab Chia bar Ava Rab Asik. Azt mondta Rab Chia bar Ava Rab Asiknak. Mond, mivel nem má öjfös bavel, Sméni. Mi az oka annak, hogy a babiloniai madarak, azok kövérebbek, mint az izraeliek? Amelejke lehle mitbaráze várek, Sméni, mi nem? Azt mondta neki, ez nem igaz. Ravászi, aki Izraelből volt, azt mondta, nem igaz. Menj el a gázai sivatagba, és látni fogod, hogy ott még kövérebbek a madarak, mint Babilóniában. Bifné mámo jádim sebe babil szméhim, azt kérdezte, jó, oké, akkor melyik következő kérdés? Mi az oka annak, hogy Babilóniában az ünnepek sokkal szebbek és örömtelibbek, mint Izraelben? Erre azt mondta neki, hogy néseim a ním. Szóval azért, mert a babiloniak szegények, és hogyha eljön az ünneplésnek az ideje, akkor sokkal jobban örülnek, mert a hétköznapokból sokkal jobban kiválnak az ünnepek. Erre azt mondta neki, jó, mipném mátan mindegy a hamim se bavel meccu janim. Azt mondta, jó, akkor az utolsó kérdésem, mond a babiloniai bölcsek, a babiloniai rabbik, miért adnak annyira magukra, annyira így öltözködésben? Így ki pucolják magukat? Azt mondta neki, de fise én a bné tajra, azt mondja, azért, mert nem elég okosak, nem elég a tudásuk, és ezt akarják kompenzálni az öltözködésükkel. Majd azt kérdezte tőlem, hogy nem má érdekel, hogy havim mezuhamim. Mond, mi az oka annak, hogy a pogányok ennyire romlottak, ilyen rossz személyiségük van, és ennyire romlottak. Azt mondta neki, hogy ne is, ők nem is kacimőre masszim. Azért, mert mindenféle dolgot megesznek, mindenféle csúszómászót, és mindenféle visszataszító dolgot, és annak, amit az ember megeszik, azzé válik, és megeszi ezeket a csúszómászó és undorító dolgokat, és ennek hatása van a lelkükre, és ezért válnak romlottá. Ez volt a párbeszéd, ami lefolyt a két tanítvány között. Itt Tájér Bejú Rabbi Jehanan, egyszer csak fölébredt Rabbi Jehanan, Bámer Lejú Dárdeki, Lékáha Mártinachem, azt mondta neki, gyerekek, nem megmondtam nektek, az van írva a példabeszédekben, Emöjle Chachma Chajsziad, mondd azt a bölcsességnek, az az én a testvérem vagy, Im Barulecha Davarlá Chajszcha, Sia Szurelecha, Im Rejú, Im Láv, Nöjtöm Rejú, mit jelent az, hogy mondd meg a bölcsességnek, a testvérem vagy? Csak akkor mondjál, egy bölcsességet, hogyha legalább olyan biztos vagy benne, mint amilyen biztos vagy abban, hogy a testvéreddel tilos a százasodnak. Most ti mindenfélet összehordtatok itt arról, ezekről a jelenségekről, pedig nem is tudjátok, hogy mi az igazi válasz ezekre a kérdésekre. Amról lejöve, lejmelam már lejzemélyem. Erre azt mondták a tanítványok neki, jó, hát akkor Rabbi Jehanan, akkor mester, mondd el te, mi az igazság? Mi a válasz ezekre a érdekes kérdésekre? Aztán jó, semmi gond, akkor én elmondom nektek. Mipné má a jöfessébe bavel sméinim, mi az oka annak, hogy a babiloniai madarak kövérek? Mipné se löj galu, se nem már, se annan majav, min a lajav, ve sajkétu al smarav, ve gajla löj halach. Miért? Mert amikor az izraeli zsidók száműzve lettek a babiloniaiak által, akkor nem csak a zsidók száműzettek a Szentföldre, az összes állat, hal, madár, mindenki száműzettet. És ezért az izraeli madarak, akik száműzetettek, hiába később visszatértek, de mivel a száműzetést megélték, ezért soványak. A babiloniai madarak nem soványak, mert azok soha nem lettek száműzve. A haham nalan de galu. Szóval honnan veszed, hogy az izraeli madarak száműzve lettek? De tányira bjude, hogy miért, ha misi mustáim sanalai, avar isbe Yehuda, és nem már el a harima se bihívi nehi, Vajfesem májvád vehém, nadadú vehalchú. Azt tanította a Rabbi Yehuda, hogy 52 éven keresztül egyetlen férfi se tette be a lábát Yehuda területére. Ugye? Yehuda területe a nagyobbik része Izraelnek, ahonnan száműzve lettek a zsidók Yehuda királyságából, amiután lerombolódott a szentély. Ahogy írva van, hogy al harim eszobe híve nehi, a hegyekre emelem szememet és sírásomat, mert elpusztultak, és ember nem teszi be lábát oda, és nem halljuk a nyájnak többé a hangját, madarak az égben, és állatok mind elmentek, és száműzettek. Ugye? Ezt mondja Jeremiás próféta. Hogyha ez így van, akkor ebből látjuk, hogy behéma, begi mátriach a misimia tártenháva, az állatok, annak a számértéke, behéma, az 52, és innen vette, hogy 52 évig tartott ez az állapot, amikor annyira kiürült Izrael, hogy ott nem csak ember nem tette lábát, hanem nyájat nem lehetett hallani, a madarak is elrepültek. Mindenképpen Jeremiás egyértelműen mondja, hogy a madarak is elrepültek Izraelből, tehát akkor mindenki száműzetett Izraelből. Amarabi Ákev, Amarabi Jehanan, Kulan Hazru, Hutz Mikulias Haispanin, de Amarab Hanin Midri de Babel Mahadre Maja Leita. Ahai Kivendelői Sari, Sidrejlői Maci Szalik. Most ugye minden állat, madár, hal, mindenki száműzetett Izraelből, amikor a zsidókat száműzték. De azért valahogy mindenki visszatért. Még a halak is visszatértek, kivéve a Kulias Haispanin. A Kulias Haispanin ez valamilyen valamilyen tonhalszerűség, nem világos teljesen, ez milyen hal, de ez nem tért vissza Izraelbe. Miért? Mert hogy tértek vissza Babilóniából a halak? Úgy, hogy az Eufrátesz folyó alatt volt valami föld alatti víz csatorna, amin keresztül mentek a halak, de ennek a halnak, ennek a kuliaszhai spanin halnak, valamilyen tonhal szerűség, ennek ez nem bírta ki, nem elég erős a gerince, és ezért ez nem jött vissza. De mindenképpen azt mondja, akkor ezért van az, hogy a számüzetésbe került madarak, amik ugyan visszatértek Izraelbe, de sokkal soványabbak, mint a babiloniai madarak. Ne felejtsük el, ezek az érdekes agádikus történetek mindig valamilyen spirituális jelentéssel is bírnak. Valahogy itt nem tudom pontosan ennek a misztikus történetek mi a ezoterikus jelentése, de valószínű, hogy itt arról is szó van, hogy hogy az állatok is, és minden számüzetésbe került, ez azt fejezi ki, hogyha Izraelben, a Szentföldön nem él a zsidó nép, akkor az ottani állatvilágon, és mindenen a fizikai megjelenésén is látszik a földnek, hogy a zsidók nincsenek éppen ott. Oké, ez volt az első kérdés. Második kérdés, mert én Mámo Jádimsebe Babel Smechim, mi az oka annak, hogy az ünnepek Babilóniában olyan szépek, olyan örömmel teliek? Mi pnei selői hajuba összeklala, azért, mert a babilóniaiak nem voltak benne abban az átokban, amit Hosea könyvében és Ézsaiás könyvében olvassunk, ahol Isten megátkozta az ünnepeket. Ahogy írva van Hosea könyvében, mi is bátikol ma szöjsza hága hadsa ve sabata ve holmajáda, majd szüneteltetni fogom minden örömét, minden ünnepét, minden szombatját. És írva van Ézsaiás könyvében, hogy Sejchem, ami a déchem szonon návsi haja alajne tajrach, a ti újholdjaitok és ünnepeitek utálatosak az én lelkemnek, fájdalmat és nehézséget okoznak nekem. Ezt mondja Isten a zsidók ünnepeiről, de mindezt hol? A Szentföldön, Hosea könyvében is és Ézsaiás könyvében is az ünnepek meglettek átkozva, de Babilóniában nem lettek megátkozva, és ezért az ünnepek Babilóniában szebbek. Máj hajú alaj lett a irach, amerebi lazar, mit jelent az, amikor azt mondja Ézsaiás, hogy az ünnepeitek és az újholdaitok azokat utálatosak a lelkemnek, és nehézség és fájdalom nekem. Máj alaj hajú alaj lett a irach, mit jelent az, hogy ez egy fájdalom, vagy egy nehézség a számomra? Amerebi lazar, amerekat is borchó, lajdáján le iszal, se hatul le fanáján, se mát rihna iszi lejde, ezer kase avia leje. Tehát Isten azt mondaná, nem elég, hogy a zsidók vétkeztek előttem, még azzal is fárasztanak, hogy fáradtságom legyen kiválasztani, hogy mi a legmegfelelőbb büntetés az ő számukra. Magyarul, hogy itt Istennek még pluszban fáradoznia kellett a legkülönbözőbb büntetések végrehajtásával és kitalálásával, így például azzal, hogy az ünnepek azok ne legyenek olyan szépek Izraelben. Amarab Yitzchak, én lehokkal reggel, de reggel, és lai basszabői lesesz, de cipairi. De Yitzchak, hogy alátámasz és mutass, hogy milyen rosszak voltak az ünnepek a pusztulás idején Izraelben, azt mondja, nem volt olyan ünnep, amikor a királynak az adószedői nem jöttek volna Cipóriba. Cipori ez egy város volt Galileában. És nem zavarták volna meg az ünnepünket. Amarabi Hanina, én lehokkal regevegesen, lai baleterje, egmaim, ve kamtaim, ve bálzmaira. Hasonlóképpen azt mondta, hogy Hanina, nem volt olyan ünnep Tibériásban, amit ne zavart volna meg egy csendőr, egy rendőr, vagy valamilyen a hatalomnak valamilyen katonái. Tehát az ünnepek Izraelben a pusztulás után már nem voltak ugyanolyanok, nem úgy Babilóniában, ami nem lett megátkozva azzal, hogy az ünnepei nem lesznek szépek. És végül mi volt az utolsó kérdés? Mi az oka annak, hogy a babiloniai bölcsek azok szépek és elegánsak? Ugye azt mondtuk, hogy a tanítványok azt mondták, hogy azért, mert nem elég okosak, és ezzel az eleganciával akarják kompenzálni a tudás hiányukat. Mit mond a Bihanan? Le fisse én nem néme kajmon? Azt mondja, azért, mert ők idegenek. És egy idegen amikor nem a saját hazájában van, akkor a eleganciájával kell, hogy magára fölhívja a figyelmet, nem elég a hírneve. Ahogy mondják az emberek, de Amri Insi, be masas máj, be loj masza tojtváj. Azt mondja, hogy ahogy a mondást tartja, hogy a saját városomban elég a nevem, a hírnevem. Egy idegen városban ott a ruhám, az elegancia, az, ami kárpótol. A Baim Jásra és Jákém Jacice Parachisról, Ézsaiás könyvében olvassuk, hogy akik jönnek, Jákob leszármazottai virágok Izraelnek, Tanedverev Jézef, élőtál mindegy, ha hamimsebe a bavelse, őszim, cicinu, prachim, a tajra, ezek az babiloniai bölcsek, akik olyanok, mint egy szép virág, a Tórának valami szép növénye vagy virága, mert annyira elegánsak. Mipném má a évdéke havimüzi jamim, és ugye mi volt az utolsó kérdés, hogy mi az oka annak, hogy a pogányok olyan romlottak, mipnéselői amdu alhár színáj, mert nem voltak ott a Sinai hegynél, amikor a Tóra adatott, és a Sinai hegynél a Tóra adás mentesített a romlottságtól, a kollektív romlottságtól. Mi történt? Amikor Éva és Ádám vétkeztek, akkor a kígyó romlottságot vitt beléjük. Yisrael se amdu alhár Sinai paszkozul maszan, de amikor a zsidók aztán a Sinai hegy elé kerültek, akkor megszűnt a Sinai hegynél a tóraadás révén, megszűnt a romlottságuk. De a pogányok nem voltak ott, évdékek hamisele jamdál színáilé paszkozom aztán, de a pogányok, akik nem voltak ott, az ő romlottságuk nem tudott megszűnni, mert a romlottság a Sinai hegy által tudott megszűnni, nem így a pogányoknál. Azt kérdezi erre a Talmud, amellére Váhober Édrav Lási Gérim Máj, akkor mi a helyzet a betértekkel, akik pogányok voltak és betérnek, akkor ők hogy megszűnnek romlottnak lenni? Azt mondja, ők sem voltak ott a Sinai hegynél. Amellej áfagáv de inhulai háve maz lájú háve. Azt mondja, lehet, hogy ők fizikailag nem voltak ott, de a lelkük, az, aki később betér zsidónak, az a lelke már ott volt a Sinai hegynél. Dixív, ahogy írva van, hogy Mózes azt mondta, Mózes 5. könyvében, ez a se jesnepai manuajméd a jömlifnál sem, az, aki itt áll most velünk az örökkévaló előtt, és az, aki most nincs itt. Mit jelent az, hogy az, aki most nincs itt? Az is, aki fizikailag nincs ott a Sinai hegynél, de később a betérés révén részévé válik a zsidó népnek, akkor az lélekben olyan, mint hogyha mégiscsak ott lett volna. És akkor mi jön ki ebből, hogy a romlottság mi által szűnt meg? A Sinai hegy, a Sinai hegyi tapasztalat, a Sinai hegyi kinyilatkoztatás révén. Upligad Rabbi Abba Barafkánó, Rabbi Abba Barkahánó vitatkozik ezzel, mert ő azt mondja, hogy ez a romlottság, ami Ádám és Éva által rárakódott az emberre, ez már jóval korábban feloldódott, még a Sinai hegy előtt. Ahogy ő azt tanította, Ácsla is a Dörészlé, Paszkazumamávai Szénú, három nemzedéken keresztül még rajta volt a romlottsága, a kígyó bűnének romlottsága atyáinkon. Miből látjuk ezt? Avram hajlides Ismael, mert Ábrahámból látjuk, hogy megszületett Ismael, szerint, hogy Ábrahám nem volt egy tökéletes nemzetség. Ugyanígy Yitzchak hajlides Ésav, Izsáktól született Ézsau, tehát Izsák se volt egy tökéletes nemzetség. Miért nem? Mert még mindig rajtuk volt a kígyó romlottsága, de Jákob hajlics némaszor svatim, és egy lai bajom, sum dajfi, de Jákobnak megszületett mind a 12 fia, és mind a 12 fiú folytatta Jákob útjának örökségét, és ebből látjuk, hogy Jákob nál már megszűnt a romlottság, és nem kellett megvárni a Sinai hegyi kinyilatkoztatást. Hú, elég színes volt a mai tananyag, és elég hosszú. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, mindenkinek egy könnyű böjtöt kívánok, ahogy ilyenkor szoktuk kívánni, nem sokára kezdődik a Áfó 9-i böjt. Jó egészséget, találkozunk holnap este.